hosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Jó eséllyel még idén lezárul Csepelényi György boldoggeavatásának egyházmegyei szakasza, hangzott el a témában rendezett konferencián Sárospatakon. Dr. Czapkó Mihály, a boldoggeavatási eljárás egyházmegyei posztulátora a Szent István Televízió kérdésére elmondta, ezután kezdődik a római szakasz. Hogy ez utóbbi minél rövidebb legyen, fontos a kutatási anyagok precíz előkészítése. A Szent Erzsébet házban megrendezett esemény közös imádsággal vette kezdetét, majd Urbán Márta levéltáros mutatta be előadásában a százados életét és korának jellemzőit. Június elejére találkozót kezdeményez Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, szimbolikusan a magyar többségű Beregszázban. A találkozó célja lenne, hogy segítsük a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldjükön maradásokat, közölte a lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke Babiák Zoltánt, Beregszáz polgármesterét fogadta. A Magyar Szövetség elnöke Budapesten találkozott Magyar Péterrel. Gubik László üdvözölte, hogy a Tisza párt szerint rendezni kell a Benes dekrétumok ügyét. A megbeszélés része volt annak az egyeztetés sorozatnak, amelyben a lendő magyar miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőivel tárgyal. Az országgyűlés május 9-i alakuló ülését előkészítő tárgyaláson a parlamenti frakcióknak sikerült megállapodniuk a legfontosabb pontokban, közölte Bújdosó Andrea. Már csak technikai részleteket kell véglegesíteni, de ez várhatóan a jövő hét elején megtörténik, tette hozzá a Tisza párt leendő parlamenti frakció vezetője. Kitért arra, elfogadhatatlannak tartották, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelöljék. Hozzátette, hogy a Fidesz ezügyben kompromisszumkész volt és másik javaslatot tett. Vitályos Eszter jelölését a Tisza párt is el tudta fogadni. A többi bizottsági tisztségviselőről és a struktúráról végleges megállapodás született. Pártjuk a hétvégéig jelenti be, hogy kiket javasol a posztokra. Tar Zoltánt, a Tisza párt alelnökét és európai parlamenti delegáció vezetőjét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter. Az ő hatáskörébe tartozik majd egyebek mellett az egyházakkal és felekezetekkel való kapcsolattartás is. A lendő miniszterelnök Tanács Zoltánt, a Tisza párt működő és emberséges Magyarország programja összeállításáért felelős vezetőjét pedig a Tudományos és Technológiai Minisztérium irányítására kérte fel. Bódis Kriszta pszichológus, író, dokumentumfilmes, társadalompolitikai szakértő, egyetemi oktató, valamint szociális tanácsadó, kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel majd. Orbán Viktor felajánlotta lemondását a Fidesz éléről, mondta el Bánki Erik visszavonuló politikus a párt válaszmennyülése után. A Fidesz az országos válaszmenny döntése értelmében június 13-ára előrehozott tisztújító kongresszus tart, ahol a végső döntés megszületik. A jegybank monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően nem módosított a 6,25%-on álló irányadó rátán, a kamatfolyosó két széle is változatlan szinten maradt. A tájékoztatón elhangzott, Magyarország még nem tűzött ki pontos céldátumot az euró bevezetésére, amely nem is jegybanki feladat. Ha a kormány ezt kéri, akkor ezen dolgozni kezdenek, fejtette ki Varga Mihály jegybankelnök. Ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség a vagyonmenekítés hírével kapcsolatban. A hatóság kiemelte, saját információk alapján dolgozik, arra hívták fel a figyelmet, az eljárások nem a nyilvánosság előtt zajlanak. Eljön az idő, ballagás, aztán hétfő, május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölt az Oktatási Hivatal az MT-vel. A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Mintegy 20 ezer tengerész vesztek el a Perzsőből berekedt hajókon, mert a háborús helyzet miatt jelentősen visszaesett az áthaladás a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoroson. A térségben több hajót értek támadások, 10 tengerész életét vesztette, miközben sok hajón élelmiszer és ivóvízhiány, valamint kommunikációs nehézségek alakultak ki. Katonai tiszteletadással fogadta Donald Trump amerikai elnök és felesége a Fehérháznál harmadik Károly brit uralkodót és feleségét. A királyi párt szállító konvoj megérkezését követően az elnök és az uralkodó katonai szemlét tartott az amerikai hadsereg felsorakozott tagjai előtt. Harmadik Károly és Camilla királyné hétfőn érkezett 4 napos hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba, részben az ország függetlenségének 250. évfordulója alkalmából. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 3 és 8 fok között, délután aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. 14. Leó a Pápai Egyházi Akadémia 325. évfordulóján. A pápai diplomácia a béke, az igazság és az igazságosság szolgálatában. Leó pápa találkozott Canterbury női érsekével. Túl a megosztottságon legyünk a béke tanúi. A Szent Atya megáldotta a Ferenc pápáról elnevezett Római Szívcentrum alapkövét.
XIV. Leó a Pápai Egyházi Akadémia 325. évfordulóján. A pápai diplomácia a béke, az igazság és az igazságosság szolgálatában. A Szent Atya, aki hétfőn meglátogatta a Pápai Egyházi Akadémiát, annak 325. évfordulója alkalmából, felvázolta a pápai diplomata pap alakját, a béke üzenetének hírnökét, akinek a hivatása nem csak a katolikus közösség, hanem az emberiség védelmére irányul. Nagy lelkű szolgálatotok, jelentette ki a pápa, mindig eszköz lesz minden Isten képére és hasonlatosságára teremtett férfi és nő méltóságának előmozdítására és védelmére, valamint a közjó elősegítésére.
Sono lieto di compiere la mia prima visita come Romano Pontefice.
Az emberi jogok védelmében, amelyek közül kiemelkedik a vallásszabadsághoz és az élethez való jog, arra buzdítalak benneteket, hogy továbbra is mutassatok utat, nem a szembenállás és a követelés, hanem a személy méltóságának védelme, a népek és közösségek fejlődése, valamint a nemzetközi együttműködés előmozdítása révén. Csak ezek az eszközök teszik lehetővé számunkra, hogy a béke valódi útjára lépjünk, mutatott rá beszédében 14. Leó. Kiemelte a béke az igazság és az igazságosság szolgálatára irányuló különleges hivatást, amelynek betöltésére a pápai diplomata pap hivatott. Az útmutatást április 27-én fogalmazta meg a Szent Atya, a Piazza della Minervan található Pápai Egyházi Akadémián tett látogatása során. A találkozóra az intézmény alapításának 325. évfordulója alkalmából került sor, amelyet a pápa már korábban is felkeresett, mielőtt Péter trónjára lépett, mint a püspöki dikasztérium prefektusa. Érkezésekor 14. Leó leleplezte az emléktáblát, majd aláírta az évforduló alkalmából kiadott bélyeget. Aláírásához csatlakozott Pietro Parolin bíboros államtitkár, Raffaella Petrini nővér, Vatikán városállam kormányzóságának elnöke, és Salvatore Pennacchio érsek, a Pápai Egyházi Akadémia elnöke. Miután aláírta a vendégkönyvet és fogadta a jelenlévők üdvözletét, a pápa megosztotta gondolatait az intézmény hallgatóival. Róma püspöke nagy háláját fejezte ki az odaadás és a szolgálat történetéért, amelyet ünnepelnek ezen az örömteli évfordulón. Ez egy fontos történet. Köszönet illeti a világ különböző részeiről érkező papokat, akik alázatos erőfeszítéseikkel hozzájárultak ahhoz az egységhez Krisztusban, amely származásuk sokfélessége ellenére a szeretet közösséget a Szentszék diplomáciai testületének alapvető jellemzőjévé teszi. Leo pápa azokra a reformokra összpontosított, amelyek megadták az intézménynek az autonómiát, amely a jogi, történelmi, politikai és gazdasági tudományágak tanulmányi keretének, valamint a nemzetközi kapcsolatokban használt nyelveknek a megújításához szükséges. De van egy még fontosabb reform is, hangsúlyozta a pápa. Ez a megtérés állandó gyakorlása, amelynek célja a közelség, a figyelmes meghallgatás, a tanúságtétel, a testvéries hozzáállás és a párbeszéd ápolása alázattal és szelídséggel párosulva. Olyan erények ezek, amelyeknek át kell hatniuk teljes papi szolgálatotokat, mondta a pápa. Emlékeztetve a szentekre, boldogokra és pápákra, akik fontossá tették az akadémiát, 14. Leo kiemelte a pápai diplomatapap egyedülálló tulajdonságait. A húsvéti üzenet hírnöke, béke legyen veletek. Még akkor is, amikor a párbeszéd és a megbékélés reménye halványulni látszik, szükséges, hogy mindenkihez elvigyük a feltámadt Krisztus szavát. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Küldetésetek arra hív benneteket, hogy hidak és csatornák legyetek, hogy a mennyből érkező kegyelem utat találjon a történelem sugarain keresztül, állapította meg Leo pápa. A pápai diplomata másik feladata, hogy elvigye Krisztus igazságát a nemzetek gyülekezetébe, az ő szeretetének jelévé válva az emberiség azon része számára, akik még a diplomata küldetés előtt pásztori missziójára vannak bízva.
Come ho avuto modo di indicare all'inizio di quest'anno al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede.
Leo pápa megismételte, ahogy azt az év elején a Szentszékhez akreditált diplomáciai testület fogadásakor is mondta, hogy a szavaknak súlyuk van, és vissza kell térniük ahhoz, hogy bizonyos valóságokat egyértelműen kifejezzenek azért, hogy elősegítsék a hiteles és félreérthetetlen párbeszédet. Ezért is fontos, hogy elhozzátok a világba az élet igéjét, aki nem elvont elvek és eszmék megerősítésével, hanem testévállással nyilatkoztatta ki magát, hangsúlyozta Leo pápa. Ezután kiterjesztette tekintetét az egész emberiségre, mert a diplomaták szolgálata nem korlátozódik a katolikus közösségre. Ez arra hív benneteket, hogy legyetek az igazságosság minden formájának előmozdítói, amelyek segítenek felismerni, újjáépíteni és megvédeni Isten minden emberben élő képét, állapította meg 14. Leo a Pápai Egyházi Akadémia hallgatóihoz intézett beszédében. Egy feszültségekkel teli világban, amely úgy tűnik, hogy a konfliktust alkalmazza a szükségletek és az aggodalmak kezelésének egyetlen módjaként, a párbeszéd, a meghallgatás és a megbékélés iránti elkötelezettségünk elégtelennek, sőt időnként haszontalannak tűnhet, mutatott rá Leo pápa. Ez nem szabad, hogy elkedvetlenítsen minket. Továbbra is bizalommal, félelem nélkül hívjuk segítségül Krisztus békéjének ajándékát. És biztosak lehettek abban, hogy nagylelkű szolgálatotok bármikor és bárhol mindig eszköz lesz minden férfi és nő méltóságának előmozdítására és védelmére, akik Isten képére és hasonlatosságára, valamint a közjó előmozdítására teremtettek, állapította meg Leo pápa.
Leo pápa Canterbury női érsekéhez. Túl a megosztottságon legyünk a béke tanúi. 14. Leo pápa április 27-én hétfőn délelőtt az apostoli palotában fogadta Sarah Malley Canterbury női érseket és kíséretét. A találkozás során a felek beszéddel fordultak egymáshoz, kölcsönösen megajándékozták egymást, végül pedig a 8. Orbán kápolnában együtt imádkoztak. Sera Malüli Canterbury érseket március 25-én iktatták hivatalába, és az anglikán egyház közel 500 éves történetében ő az első női érsek. Béke veletek, köszöntötte Leó pápa az anglikán egyház vezetőit és kíséretét.
In the joy of this Paschal season, as we continue to celebrate the resurrection of the Lord Jesus from the dead, I am pleased to welcome you and your delegation to the Vatican.
A húsvéti időszak örömében, miközben tovább ünnepeljük az Úr Jézus feltámadását a halálból, örömmel üdvözlöm önt és küldöttségét a Vatikánban. Az ön látogatása Fedi Daisy, Szent Hatodik Pál és Michael Ramsey érsek 60 évvel ezelőtti emlékezetes találkozóján, amelynek évfordulóját Koch bíborossal együtt nemrég ünnepelték a Canterbury székesegyházban beiktatásának reggelén. Azóta Canterbury érsekei és Róma püspökei továbbra is találkoznak és együtt imádkoznak, és örülök, hogy ma is folytatjuk ezt a hagyományt. Hálás vagyok a szintén 60 évvel ezelőtt alapított római anglikán központ szolgálatáért is, és különösen üdvözlöm annak igazgatóját, Anthony Ball püspököt, akit ma este az anglikán egyház szentszéki képviselőjévé neveznek ki, szólt a Szent Atya a vendégeihez. Húsvét elnapjaiban a föltámadt Krisztus első szavai visszhangoznak az egész egyházban. Béke veletek! Ez a köszöntés nem csak arra hív minket, hogy fogadjuk el az Úr béke ajándékát, hanem arra is, hogy legyünk az ő békéjének hírnökei. Gyakran mondom, hogy a feltámadt Jézus békéje fegyvertelen. Ez azért van, mert az Úr mindig fegyvertelenül reagált az erőszakra és az agresszióra, és minket is arra hívott, hogy tegyük ugyanezt. Továbbá hiszem, hogy a keresztényeknek együtt kell prófétai és alázatos tanúságot tenniük erről a mély valóságról. Idézett Leó pápa idei újévi béke világnapi üzenetéből.
If the world is to take our preaching to heart, we must therefore be constant in our prayers and efforts to remove any stumbling blocks that hinder the proclamation of the gospel.
Miközben szenvedő világunknak mélyen szüksége van Krisztus békéjére, a keresztények közötti megosztottság gyengíti képességünket arra, hogy hatékonyan közvetítsük ezt a békét. Ha azt akarjuk, hogy a világ szívére vegye prédikációnkat, akkor tehát állandóan ki kell tartanunk imáinkban és erőfeszítéseinkben, hogy eltávolítsuk az evangélium hirdetését gátló akadályokat. A mind gyümölcsözőbb evangelizáció érdekében szükséges egység állt visszatérő témaként eddigi szolgálaton figyelmének középpontjában, sőt, ez tükröződik abban a mottóban is, amelyet püspöki kinevezésemkor választottam, in illo uno unum, az egy Krisztusban egyek vagyunk, ahogy Szent Ágoston írta a 127. Zsoltánhoz fűzött magyarázatában. Ezzel kapcsolatban, amikor Michael Ramsey érsek és Szent Hatodik Pál bejelentették az első teológiai párbeszédet az anglikának és a katolikusok között, a teljes közösség helyreállításának kereséséről beszéltek a hitben és a szentségi életben, ahogy azt megfogalmazták közös nyilatkozatukban 1966. március 24-én. Kétségtelen, hogy ez az ökumenikus út összetett, bonyolult volt. Miközben jelentős előrelépés történt a történelmileg megosztó kérdésekben, az elmúlt évtizedekben új problémák merültek fel, amelyek megnehezítik a teljes közösséghez vezető út felismerését. Tudom, hogy az anglikán közösség jelenleg is sok hasonló problémával küzd, hangsúlyozta a Szent Atya. Mindazonáltal nem szabad hagynunk, hogy ezek az állandó kihívások megakadályozzanak minket abban, hogy minden lehetőséget megragadjunk, hogy együtt hirdessük Krisztust a világnak. Ahogy szeretett elődöm, Ferenc pápa mondta az anglikán közösség primásainak 2024-ben. Botrány lenne, ha megosztottság miatt nem tudnánk betölteni közös hivatásunkat, hogy megismertessük Krisztust a világgal. Leó pápa tovább pontosított. Részemről botrány lenne az is, ha nem folytatnánk a munkát a nézeteltéréseink leküzdésén, bármennyire is lehetetlennek tűnnek azok most. Miközben továbbra is barátságban és párbeszédben járunk együtt, Imádkozunk azért, hogy a Szentlélek, akit az Úr tanítványaira árasztott a feltámadását követő estén, vezesse lépteinket, miközben imádságban és alázattal keressük azt az egységet, amely Isten akarata minden tanítványa számára. Megköszönve mai látogatását azért imádkozom, szólt a pápa, hogy ugyanaz a Szentlélek maradjon önnel mindig, és tegye gyümölcsözévé önt abban a szolgálatban, amelyre meghívást kapott. Isten áldja önt és családját. Zárta a Sarah Mallory Canterbury női érsekhez és kíséretéhez intézett beszédért 14. Leó pápa. Az anglikán közösség ezt megelőzően elzarándokolt a vatikáni Szent Péter bazilikában és a falakon kívüli Szent Pál bazilikában az apostol fejedelme sírjaihoz, hogy közbenjárásukért imádkozzanak.
Leó pápa megáldotta a Ferenc pápáról elnevezett szívcentrum alapkövét. A római Gemelli klinikán 3 éven belül valósul meg a szívcentrum, amit Ferenc pápáról neveztek el. 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban megáldotta a központ alapkövét, majd az intézményt működtető Szent Szív Katolikus Egyetem és a Gemelli klinika alapítvány képviselőihez intézett beszédet. Ferenc pápa Dilexit Nos kezdetű enciklikájának öröksége a szív, mely a szeretet helye, ahol mindenki kiteljesítheti identitását. Cuore, olaszul szív, mely mozaik szó az angol cardiovascular unique offer reengineered, vagyis egyedi szív- és érrendszeri ajánlat újra tervezett formában a teljes neve az új szívcentrumnak, ami Ferenc pápa nevét viseli majd. Leó pápa örömmel áldotta meg a központ alapkövét, majd a szív jelentéséről elmélkedett.
In un primo significato, diciamo funzionale, esso sta per cardiovascular unique offer reengineered.
Funkcionálisan nézve a mozaik szó a szív- és érrendszeri megbetegedések kezelését jelenti. Egy személyközpontú új szerveződési modell, amit lelkesedéssel, együttműködéssel és imával valósítsanak meg, buzdított a Szentatya. A szív szó azonban ennél többet mond a rendelőintézet számára, mivel az egyetem nevében is benne van, amelyhez tartozik. Szent Szív Katolikus Egyetem. Ezzel kapcsolatban Leó pápa egy fontos történelmi részletet idézett föl. Amikor az olasz állam elismerését kérték az intézmény számára, sokan azt tanácsolták Gemelli atyának, hogy ne a Szent Szívről nevezze el, mert az túlságosan felekezetinek hat. Az alapító valóban elgondolkodott ezen a kérdésen, de asszisztensének, Boldog Ermida Barellinek nem voltak kétségei. Azért kell Szent Szív Egyetemnek hívni, mert éppen Jézus szívének köszönhetett egy sor csodát, ami miatt létrejöhetett. Gemelli hallgatott munkatársára, a kormányzat pedig jóvá hagyta a nevet.
Oggi possiamo dire che quella scelta profetica allora lo è tuttora.
Profétai választás volt, és most is az, ha arra gondolunk, hogy Ferenc pápa utolsó enciklikáját, mely egyfajta végrendeletnek tekinthető, a Dilexit Nost Jézus Krisztus szíve emberi és isteni szeretetének szentelte. Az első rész a keresztény antropológia szerint a szívet az emberi személy központjának és foglalatának tekinti. Leó pápa idézett a dokumentumból. Az embernek ez a belső magja, legbelső középpontja nem pusztán a lélek középpontja, hanem az egész emberé, a maga egyedi, testi-lelki identitásában. Minden a szívben rendeződik egységbe, mely a szeretet székhelye lehet, annak minden szellemi, lelki és testi összetevőjével együtt. Végeredményben, ha a szívben a szeretet uralkodik, az ember teljesen és ragyogóan eléri identitását, mert minden ember mindenek előtt a szeretetre teremtetett, legbensőbb rostjaiban arra teremtetett, hogy szeressen és szeressék. Az enciklika részében megtalálják azokat az elveket és értékeket, melyek a Gemelli Klinika képzési alapját jelentik, és amelyet Leó pápa bátorítani kíván. Minél inkább növekszik a rendelőintézet, annál inkább gondozni kell az ott dolgozók emberi és keresztény képzését. A Dilexit Nosz központi üzenete azonban teológiai és spirituális természetű, Krisztus szívének szeretet misztériumáról szól, ami életünk és munkánk fő ihletője és támasza. Ez a szeretet, mint örök láng hívott életre az egyházban számtalan tanúságot a szeretetről, akár a nevelésben és a szociális szférában is. Közöttük tisztelhetjük Agostino Gemelli atyát, Boldog Armida Barellit és a Szent Szív Katolikus Egyetem többi alapítóját. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. És beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató az igazságról elmélkedik a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival. A 2024. május 7-ei adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
Úr Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel találkozom. Add, hogy a Te jóságod tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom, add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szentelják, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, a mai hittanóránkon az igazságról fogunk beszélgetni, és az lesz a nagy kérdés, hogy vajon te az igazság oldalán állsz-e. A ti kommunikációtokban, mondataitokban milyen írásjelek vannak leggyakrabban? A pont, a kérdőjel, a felkiáltójel, a három pont, ami azt jelenti, hogy még nincs vége annak, amit mondanál, ilyen feltételes módba beszélsz. Szóval, hogy milyen mondatokat használsz?
Hát szerintem leginkább a pont jellemez engem és a felkiáltójel, mert szerintem én egy elég határozott személyiségnek tartom magam. Engem igazából szerintem a pont, mert általában, hogyha mondok valamit, azt komolyan is gondolom, és nem használok kérdőjelet, hogy őszintén mondom, és komolyan, és nem kell másnak megkérdőjeleznie, hogy igaz-e, amit mondok.
Engem is leginkább a pont jellemez, és ugyanígy gondolom, mint Viki.
Én igazából mindegyiket szoktam használni, éppen mikor mit mondok, de általában én is a pontot vagy a felkiáltó jelet szoktam használni.
Az igazság keresésére vonatkozóan Isten 8. parancsa azt mondja, hogy szeressük az igazságot, ragaszkodjunk hozzá, és azt akkor sem manipuláljuk, ha bizonyos körülmények arra csábítanának. Bizonyára emlékeztek Ádámra és Évára, hogy hogyan történt velük és mi történt velük a paradicsomkertben. A belső tartás hiány óvatlanul hittek a kísértőnek, aki hízelgéssel könnyedén becsapta őket. Ezt a kísértőt, a sátánt Jézus hazugnak, a hazugság atyának nevezi, aki kezdettől fogva gyilkos. Jegyezzük meg ezt az utolsó kivételt, mert rövidesen visszatérünk rá. Látjuk, hogy milyen könnyen becsaphatóak vagyunk. Nem szabad tehát mindent elhinnünk, ami szívhez szóló belső vagy külső hangok mondanak nekünk. Butaság azt gondolni, hogy valami azért, mert én úgy érzem, úgy gondolom vagy úgy szeretném, akkor az automatikusan helyes is. Nagyon sokszor a lelkiismeretünk segít abban, hogy a jó mellett döntsünk, de csak akkor működik helyesen, ha ápoljuk a barátságunkat Istennel, vagyis neveljük a lelkiismeretünket. Ti mit gondoltok erről? Mennyire vagytok ti becsaphatóak? Mennyire estek bele azekbe a csapdákba, hogy félre tudnak benneteket az embertársaitok vezetni?
Én szeretem inkább megtartani azt az 5 lépés távolságot, így nem igazán.
Én sem érzem magamat könnyen becsaphatónak, ugyanebből az indokból, meg hogyha a neten látok valamit, mondjuk vagy valakiről írnak nekem valamit, vagy egy cikkbe olvasok mondjuk valamit, vagy látok valamit, azt se hiszem el könnyen, hisz akármit írhatnak.
Én mondjuk, hogyha valaki közel áll hozzám, és megbízok benne, és igazat mond, akkor mondjuk, hogyha egyszer-kétszer hazudik, lehet, hogy elhiszem neki, mert hogyha már van egy bizalmi alap, és akkor ezek után hazudik, úgy nem nagyon észrevehető. De hogyha valaki mondjuk távol áll tőlem, akkor én nagyon nehezen bízok meg benne.
Én igazából nagyjából ki tudom deríteni, hogy mi lehet igaz és mi lehet hazugság, de nekem is így van, ahogy Melanie mondta, hogy könnyebben megbízok olyan emberekben, akiről tudom, hogy igazat mond általában, és ilyenkor könnyebb belemenni abba, hogy hazudik és nem mond nekünk igazat, de a végén úgy is rájövünk, hogy igazat mondott, vagy hogy hazudott.
Isten arra hív, hogy törekedjünk az igazságra a szavainkban és a tetteinkben egyaránt, és nem elégedhetünk meg azzal, hogy kerüljük a hazugságot. Ennél többre van szükség, az igazság szakadatlan keresésére. Nem könnyű feladat, kevesebbel mégsem érhetjük be. Időt, pénzt, energiát kell áldoznunk rá. Hiszen nagyon sok ember úgy gondolja, hogy elég, ha elvégzi a hétköznapi munkáját, de a mélyebb összefüggésekkel nem törődik. Pedig szellemi igénytelenség már rövid távon is megszokta bosszulni magát. Aki tudjátok tájékozatlan, tudatlan vagy óvatlan, azt nagyon könnyen lépre csalják, manipulálják. Bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy minden ember megérdemli az életét, hiszen számtalan döntést hozunk napról napra. Ha vesszük a fáradtságot, hogy döntéseink átgondoltak és távlatosak legyenek, ha megpróbáljuk megkülönböztetni egymástól a fontosabb és a kevésbé fontos dolgokat, az igaz és a hamis dolgokat, és az Isten vezetésére próbáljuk bízni magunkat, akkor mondhatjuk, hogy felelősen viselkedtünk egyetlen és megismételhetetlen életünk iránt. Tehát nagyon fontos, gyerekek, az, hogy te azt az iránytűdet, ami az igazság keresésre vonatkozik, az hogyan állítod be. Mert hogy ez fogja megmutatni neked a helyes irányt. Mi az, amit nem tolerálsz, és mi az, ami mellett kiállsz. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez az iránytű, ez helyes legyen. És hogy ezt próbáld meg mindig a helyes irányba tartani. Nagyon sokszor van úgy, hogy különösen már így 7.-ben, 8.-ba, hogy látjátok, hogy hiába vannak nagyon jó barátaid, látod, hogy milyen értékbeli különbségek vannak köztetek. És mi az, ami neked belefér az erkölcsi rendedbe, és abba az általad a 10 parancsolatra alapozott értékrendbe, amit te el tudsz fogadni, és ami szerint tudsz élni, vagy mi az, ami már abszolút nem összeegyeztethető. És ezekbe viszont nagyon nehéz nemet mondani, illetve kitartani olyan szempontból, hogyha a barátod vagy a barátaid meg nem így gondolják, és nem szerint az értékrend szerint élnek. Például gondolj bele, hogy bementek egy boltba, és akkor ott kinéztek egy parfümöt, látjátok, hogy mennyibe kerül, és akkor van, akinek az értékrendjében nincsen benne az, hogy a lopás az nem bűn. Simán beteszi a kis táskájába, a zsebébe, és akkor fogja és elviszi. És hogy van-e merszed ilyenkor azt mondani, hogy figyelj, ne csináld ezt, vagy hogy mennyire befolyásoljátok ti egymást ilyen cselekedetekbe, vagy inkább eltűröd és elvihogod te is ezeket a dolgokat vele, vagy hogy ti mit tennétek, vagy mit tesztek ilyen helyzetben.
Az emberek többségét nagyon lehet befolyásolni, főleg, hogyha közeli barátról van szó. Akkor vagy igazi barát, hogyha megmondod neki, hogy ez nem helyes. De hogyha ő még mindig ezt akarja csinálni, vagy el akarja lopni például a parfümöt, akkor szerintem a leghelyesebb döntés az az, hogy megmondani, hogy ez nem jó, és hogy te ebben nem akarsz társulni, és hogyha ő ezt nem fogadja el, akkor el kell menni, ott kell hagyni, ami ugye nem egy könnyű döntés, de hát muszáj ezt tenni, mert nem jó dolog a rosszban társulni.
Az igazságot el tudjátok titkolni?
Nem, ezt nem lehet eltitkolni az igazságot. Próbálhatod, hogy rejtegeted, de úgyse fog sikerülni, vagy egyszer ki fog derülni.
Én is azt tapasztaltam eddig életem során, hogy ezek, amiket nagyon el akarsz titkolni, és ami nagyon-nagyon úgy gondolod, hogy most ezt megúsztad, nehogy azt gondolt, hogy ez így van, mert hogy az igazság mindig kiderül. Tehát nem véletlenül van az a sok közmondás arra vonatkozóan, ami az igazságról szól, és ami védeni akarja a mi lelkünket, meg lelkiismeretünket, hogy lehet, hogy nem gondolsz arra, hogy van-e a boltba kamera. És csak egy ilyen pici apró dolgot hagysz ki a történetből, és tudjátok, Viki, még azt akartam a te gondolatodra befejezni, hogy nem csak az fogja eldönteni a nemet, hogy te mennyire bátor vagy, hogy kiállsz érte, hogy mi lesz, hogy ezt megéri vagy nem éri meg. A másik az, hogy szerintem nem az lesz a legfőbb következménye, hogy lebuksz vagy nem buksz le, hogy lesz a kamera, tehát hogy mindenre odafigyeltél-e, hogy bátor voltál-e, hogy nemet mondtál, hanem gondolj bele, hogy már csak a gyanú is a te személyiségedre vonatkoztatva milyen károkat okoz. Csak egyszer kerülj be egy ilyen helyzetbe, utána mit fognak mondani rólad. Tehát, hogy ilyenkor szerintem azt is így mérlegre kell tenni, hogy ha ezekbe az erkölcstelen bűnökbe tett részt veszel és részesülsz, akkor onnantól fogva meg fognak benned bízni. Onnantól fogva hiteles ember leszel. Onnantól fogva azt fogják mondani az emberek, akik számodra sokat jelentenek, hogy megbízható vagy, becsületes vagy, és igazat szoktál mondani. Tehát lehet, hogy egyszerű az út, mert leveszed a parfümöt, beteszed a zsebedbe, de sokkal nagyobb veszteséget szenvedsz azáltal, mint hogyha nem érdekes az, hogy nem lett az a tiéd, van egy olcsóbb, egy egyszerűbb, egy elérhetőbb, és megelégszel azzal. Nagyon sokszor az ördög, a sátán meg akar minket fogni, és nagyon sokszor ugye a leggyengébb oldalunkon fog meg. Ott próbál elcsábítani minket, ahol ugye tudja, hogy el fogsz tudni csábulni. Ezeket muszáj kivédeni, és arra gondolni, hogy sokkal nagyobb a veszteség, mint az a közvetlen cél, amit azáltal a hazugság vagy bűn által elértél volna, vagy elérhetsz. Úgyhogy ezért írja itt az erkölcstan azt, hogy a döntéseinket átgondoljunk, távlatosan próbáljuk gondolkodni, és tegyünk különbséget a fontos és a kevésbé fontos dolgok között. Mert hogyha megpróbálsz így gondolkodni, hogy mi lehet ennek a következménye, és mondjuk szoktunk olyan dolgokat csinálni, hogy amikor nagyon nagy döntések előtt állunk, ti is majd a továbbtanuláshoz közeledtek, akkor nagyon-nagyon javaslom ezt papírra vetni, az érveket és az ellenérveket. Tehát, hogy ezekre tudatosan tudjál dönteni, hogy vizsgáld meg a szempontokat, beszéld át azokkal az emberekkel, akik neked fontosak, a szüleiddel, a tanáraiddal, a barátaiddal, azokkal az emberekkel, akik ismernek téged, meg szeretnek téged, hogy melyik szakot válasszam, mi lesz akkor, ha ezt döntöm, vagy a másik iskolát választom, milyen célom van azáltal, hogy oda menjek. Tehát erről beszél az erkölcstan, hogy a döntéseinket mi keresztények nem így vakon élünk a világba, és így célok nélkül vergődünk jobbra-balra, hanem mindig magunk előtt látjuk, hogy a mennyország az igazi cél, hogy mi nem csak erre a földi világra vagyunk berendezkedve, nem csak azt látjuk, hogy én nekem ma legyen egy parfümöm, hanem azt is látom, hogy én Isten szín elé oda akarok kerülni, ahol el kell számolnom a cselekedeteimmel. És én tudom, hogy azt szégyellem, és azt nem fogom megtenni, mert nem akarok szégyenkezni Isten előtt, meg a szüleim előtt sem, hogyha ez rólam kiderül. És nekem ez fontosabb, mint az, hogy milyen parfümöm van. Tehát erre mindig gondoljatok, mindig egy picit előre gondoljatok, hogy miből mi lesz. A másik az az, hogy ha egyszer ezt megcsinálod, hogy rávesznek téged olyan dologra, most legyen ez egy alkoholfogyasztás, hogy ne csak a parfümről beszéljünk, vagy a dohányzás, vagy bármi, ott is csak egyszer csábulsz el, utána nagyon könnyű lesz már belevinni téged. Tehát, hogy ez olyan, mint a lavina, tudod, hogy elindul a hegyről lefele, és semmi nem állítja meg. Ez ugyanolyan a te kis lelki életedbe is, hogy csak egyszer mondasz igent ezekre a bűnös dolgokra, és utána már sajnos ez jön magával. És ugye mondjuk egy dohányzást, vagy azt, hogy alkoholt fogyasztottál, vagy bármit, megint csak nem lehet eltitkolni, mert te azt gondolod, hogy ettél elég rágót, hogy bedezodoroztad eléggé magodat, de a bőrödön vagy a felnőttek még ki tudja honnan, úgyis rájönnek arra, hogy mit akarsz elrejtegetni. Ezek mindig jussanak eszetekbe, gyerekek, hogy megéri-e elveszíteni anyánál, apánál a bizalmat, az, hogy megbíznak benned, az, hogy elfogadnak téged, hogy támogatnak téged, vagy utána beleülteted a bogarat a fülükbe, és utána már a bizalom az elveszik. Ez ugyanolyan, mint a tükör, hogyha egyszer eltörik, már nem tudod úgy megragasztani, mint előtte volt.
Mint a gyermek, lágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen, hogy nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőt, egy biztató szép jövőt. Remény is jövőt, adj nekünk, te benned bízunk, légy velünk, légy velünk. A tiszta szívvel keresünk, a lelkén rád
Yeah.
A világot mindig személyes módon érzékeljük. Észlelésünk sok ponton eltérhet egymástól, hiszen különbözőek vagyunk. Ugyanazt a helyzetet az egyik ember kétségbejtőnek látja, a másik felcsillanó lehetőséget fedez fel benne. Belső minőségünk az, amilyenek vagyunk, alakítja a valóság észlelésünket. Aki példának okáért elhanyagolja a belső világát, és túlzásba viszi a nehézségei miatti panaszkodást, az önsajnálat útvesztőiben tévelyegve sikeresen leépíti a saját belső tartását és önbizalmát. Szoktatok ilyen társakkal, gyerekekkel, felnőttekkel találkozni? Akinek már így a önbizalma meg az önsajnálattól már el van torzulva? Milyen érzés ilyen emberek közelébe lenni?
Nem kellemes érzés. Nekem erről az a véleményem, hogy nem jó ilyen emberek közelébe lenni, de szerintem a szituációtól függ, ugyanis az, hogyha valaki folyamatosan, tehát annyira sajnáltatja magát, hogy mondjuk milyen rossz a családi háttere, hogy mennyire nem szereti önmagát, hogy, tehát hogyha ezt minden nap elmondja, szerintem az túlzás. Tehát mindenkinek megvan a saját problémája, de az, hogyha egyszer mondjuk elmondja, hogyha barátok vagytok, és elmondja neked, hogy ő nem érzi jól magát, vagy hogy milyen problémái vannak, azzal szerintem nincsen probléma, hisz azzal lesz jobb, hogyha meg tudod ezt beszélni valakivel, de a túlzott önsajnáltatás az nem egy jó dolog, és szerintem nem jó olyan emberek között lenni.
Találkoztam már olyan emberrel, aki ezt minden nap elmondta, hogy neki milyen rossz és mennyire rossz, hogy ezek történnek vele, de utána így megkérdeztem tőle, hogy van tető a fejed fölött? Megvannak a szüleid, szeretnek téged, ott van a családod, elfogadnak, és nem bántanak téged, akkor mit szeretnél még? Vagy mi a problémád?
Még azt szerettem volna hozzáfűzni a dologhoz, hogy szerintem, hogyha ilyen emberekkel vagy körülvéve nagyon sok ideig, akkor egy idő után te is ilyenné válsz, mint ők, és te is már mindenkinek azt mondogatod, hogy neked milyen rossz, meg hogy milyen rossz életed van, meg mennyire nem szereted önmagadat.
Az 5. parancssal kapcsolatban beszéltünk az önpusztítás programjáról, arról a megdöbbentő tapasztalatról, hogy úgy tűnik, mintha néhány ember direkt úgy rendezne mindent, hogy tönkretegye a saját életét. Ezt is tapasztaljuk, hogy tényleg, ha nincsen baja, akkor csinál magának bajt. Sajnos ilyen nagyon-nagyon rossz dolog, hogy ez a fiatalok körében ez a folyamat elindul, és akár középiskolások, akár általános iskolások egyre többen küzdenek vele. De azt gondolom, hogy ezt a kereszténység a Krisztus szeretetével és azzal, hogy hitet táplálsz vagy plántálsz a másikba, és megmutatod neki azt, hogy az Isten akár milyen nehézsége is van, őt szereti, azért nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Ezt a fajta szeretetet ezek az emberek nem ismerik. És ezért a mi kis evangelizációs tevékenységünk lehet az, hogy őneki ezt megmutatjuk, vagy hogy te jelként vagy ott jelen ezekben a közösségekben, és próbálod őket pozitív irányba terelni, és vigasztalni, és megmutatni neki, hogy így, ahogy mondtad te is, Eszter, hogy a jóra kell koncentrálni, arra, hogy mennyi minden jó van az életünkben, nem pedig mindig a rosszra, vagy éppen azon erősíteni magunkat, hogy ezekkel a küzdelmekkel mi mondjuk nem tudjuk felvenni a harcot. Tehát mindig kell a reményt és a szeretetet növelni ezekben az emberekben, hogy ezek által sikerüljön ezeken a nehézségeken átjutniuk. Ha viszont ez nem sikerül, akkor nyilván segítségre van szükségük. A keresztelés előtt van egy szertartás, melynek során a keresztelendőt megkenjük a hittanulóknak az olajával. Más néven imádkozunk azért, hogy a gonosz lélek ne tartsa őket hatalmában, hanem hogy Isten világossága töltse be a lelküket. Elgondolkodtató ez a dolog, hiszen ezek szerint nem marad üres az ember lelke akkor sem, ha Istentől távol van. Az a válaszunk, hogy akarjuk-e, hogy a lelkünket betöltse Isten világossága, vagy ha nem, akkor majd betölti valami más. A sugallatok, melyek Istentől és az embertársainktól egyre távolabb sodornak, és olyan döntésekre sarkalnak, melynek kellemetlen következményeivel ugye csak később szembesülünk majd. A borongó sötét sejtelmek, melyek hibás döntéseket készítenek elő, ezeket meg kell vizsgálnunk magunkban. És a keresztény lelkiség azonban ezeket felismeri, feltárja, és az ima élettel és a belső lelki munkálkodással ezen nagyon szépen lehet segíteni, és amit az előbb mondtam, hogy az embernek a viszonyát a teremtő felé, ezt kell befolyásolni pozitív irányba, hogy az Isten felé forduljon ez az ember, akinek ennyi fájdalom van az életében. A Bibliában nagyon-nagyon sok ilyen vigasztaló, kapaszkodó szóra lelhet az ilyen kereső ember, és a remény az előbb-utóbb minél többet olvassa, tudod, annál jobban átjárja a lelkét. És higgyétek el, hogy elég néha csak egy szó, egy mondat, egy ölelés, egy biztatás, és hihetetlen erőre tud kapni a lélek. Ezt úgy tudom nektek leginkább így megfogalmazni, hogy tudod, van egy pici virág, ami már így lankad, és látod rajta, hogy hú, már most ennek nagyon nagy szüksége van a vízre. És hirtelen egy pici vizet öntesz alá, és pár másodpercen belül a virág kiegyenesedik, feltöltődnek a levelei és a virága, és újra képes ragyogni. Na hát ilyenek vagyunk mi is, hogy az Istennek a szeretetére és arra a reményre szükségünk van, amit a hitünk által táplálhatunk egymásban és magunkban is. Hittanóránk végén akkor összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az Isten 8. parancsa igaz beszédre buzdít. Mivel a szívünk bőségéből szól a szánk, ezért arra kell figyelnünk, hogy a szívünket is és az értelmünket is az igazság járja át. Az igazság megismerésére nap mint nap, akár nehézségek árán is érdemes törekednünk. Akinek a szíve igaz, mert Istenhez tartozik és komolyan veszi a hitét, az könnyebben különbözteti meg a jó és a rossz belső sugallatokat. Ezen felül a szavaival nem kártékonykodik, hanem társai számára az élet igéit, az Isten közeli élet derűjét közvetíti. Hát ebben a reményben köszönjük meg Istennek, hogy élünk, és köszönjük meg azt, hogy ő ad nekünk bizalmat, és hisz bennünk, hogy nap mint nap újra meg újra felé fordulhassunk, és ránk ragyogtassa az ő szeretetét, hiszen ne felejtsétek el, hogy a nap egyformán süt mindannyiunkra. Az Isten szeretete az kiárad minden emberre, és kell, hogy mi a látó szemünkkel és az érző szívünkkel ezt észrevegyük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató az igazságról elmélkedett a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. május 7-i adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Egyházforum című műsorunk szól, melyben egy 5 gyermekes édesanyával beszélgetünk. Hajnali 1 órától megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után híreket hallanak, majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik, ma az áldozásról. Ezután 3 órától híreket mondunk, majd Egymást közt című műsorunkban a mesterséges intelligencia kihívásait veszi sorra dr. Szűz Zoltán, média és digitális pedagógia kutató, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánja. Majd az Isten és az ember kapcsolatáról hallják Székely Jánost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Németh Tamás, Nátrán István, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek. A mai nap bemondója Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában lakhatom örök időkön át. Olvasom a 22. Zsoltárban. Ha Jézus csak azt mondta volna, én vagyok az igazság és az élet, akkor az igazság utáni kívánkozásunkban és az élet utáni vágyakozásunkban bizonyára az út felől is érdeklődnénk, amelyen a kettőt elérhetjük. Az Úr azonban az első helyen azt mondja, én vagyok az út. Mielőtt említené, hogy hová, megmondja az utat. Hová vezet ez az út? Az igazsághoz és az élethez. Nem azt mondja tehát, hogy keresd fáradtságosan az utat, hogy az igazsághoz és az élethez eljuss. Nem. Az út maga jött hozzád, és fölébresztett álmodból. Kelj föl, és járj! A hitetlenek közül sokan az egykori vámosokhoz és adószedőkhöz hasonlóan megelőznek bennünket a mennyek országában. Megnyitják előttünk a béke útját. A megbékélés emberei ők sokkal nagyobb figyelmet szentelnek az emberi kapcsolatok békés rendezésére, mint sok keresztény. Hihetjük, hogy az ilyen emberek, anélkül, hogy kifejezett hitvallásuk lenne, Krisztus hordozói, még ha nem tudják is. Nem lehet-e ez a sok keresztény évszázados imádságának eredménye? Hallgatnak az Istenre, bár nem ismerik őt. Engedelmeskednek neki, eleven szeretetben élnek. Miért ne alkalmaznánk őrájuk Krisztus szavait, megelőznek benneteket az Isten országában? Ők nyitnak kaput nekünk, ők törnek utat számunkra. Mindenható örökisten, vezess minket a mennyei örömök közösségébe, hogy ahová az erős pásztor eljutott, a gyenge nyá is elérkezzék.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak